Én János evangélium a 12. részből olvastam, az első verstől a 11-ig. És mivel, hogy már János evangéliumával foglalkozunk múlt év ősze óta, és ezt sorozatosan tettük, igaz, hogy a szerda esti alkalmakon, ezután is szeretném, most már túl vagyunk a karácsonyi ünnepkörön, az adventi ünnepkörön, új éven, szeretném, hogyha folytatnánk és végig vennénk a János evangéliumát. De most, ahogy közeledünk a 11-12. részhez, itt már az Úr Jézus passiója kezdődik, és ha megfigyelitek, érdemes megfigyelni, mind a négy evangéliumban körülbelül vagy fele, vagy egy harmad, vagy kétharmada az evangéliumnak leírás arról, hogy mit tett Jézus, és egy egész szakaszt, egy harmadát, vagy a János evangélium esetében felét arra szánják a szentírók, hogy a nagy hét eseményeiről beszéljenek. Tehát a nagy hétre van téve a hangsúly. Mi történt azon a hét napon, virágvasárnaptól egészen feltámadásig, arról nagyon sok részlet történet van. Nagyon sok tanítás hangzik el azon az egy hét alatt, az alatt az egy hét alatt. És azt tűztem ki célul a szívembe, erre éreztem indítatást, hogy mostantól kezdve egészen húsvétig a nagy hét eseményeivel és tanításaival foglalkozzunk. Tehát úgy a vasárnapi alkalmakon, mint a szerdai alkalmakon, így akkor egy folyamatos tanulmányozása fog történni a nagy hétnek. János evangélium a 12. része az már a teológusok szerint a passió kezdete. Jézus szenvedései nem akkor kezdődtek, amikor elkezdték ostorozni, meg pofozni, meg aztán keresztre feszíteni. Jézus igazi szenvedései már akkor kezdődtek, amikor bevonult Jeruzsálembe, virágvasárnapon. És szeretnénk ezzel a tanulmánnyal átérezni mindazt, amit az Úr Jézus tett, mindazt, amit az Úr Jézus megélt azokban a napokban, hogy jobban megértsük, milyen drága számunkra az üdvösség, amit szerzett. És ez a megértés vezessen minket még nagyobb hódolatra és imádatra. Ez a cél. Ez a cél. Ma a betániai történettel foglalkozunk. Az Úr Jézus, amikor feltámasztotta Lázárt, azokban a napokban, talán akkor, vagy másnap, ezt nem tudjuk pontosan az evangélium leírásokból, mert kronológiailag nem tartották fontosnak pontosan leírni, hogy mi miután következik ezekben az eseménysorozatokban. De nem is ez a lényeg, hanem akkor közvetlenül a Lázár feltámasztása után, hát egész Betánia szinte felébredt lelkileg, hogy itt mi történt közöttünk, de nem csak Betánia, hanem az 5 kilométerrel arrább fekvő Jeruzsálem is hallott róla, a főváros. Nagyon sok ember oda jött és érdeklődött, és az emberek fel voltak úgymond spanolva, hogy mi ez. Minimum próféta kell legyen az, aki fel tud támasztani egy halottat. Mindenki ismerte az Ószövetséget, tudta azt, hogy Illés is, Elizeus is támasztott fel halottat. Tehát akkor legalább próféta, aki Istentől jött, ez a Jézus, ez a názáreti ács, és sokan kíváncsiak voltak. De a közvetlen környezetében tartottak egy díszvacsorát Jézus tiszteletére. És ez a díszvacsora kontextusa annak, amiről itt szó van. Sokan azt gondoljuk a Lukás 10 leírása szerint, hogy ugye Jézus sokszor ment Betániába, és mindig Márta, Mária és Lázár fogadta őt, mert jó barátok voltak, hogy ez a díszvacsora is ott történt. Nos, jobban utána nézve nem ott történt, hanem a Simon leprás házánál. vagy a leprás Simon házánál. Ki volt az a leprás Simon, mert előjön Márknál is, és előjön Máténál is a neve, és a történet is. Ki volt ez a Simon leprás? Nos, feltételezéseink vannak, pontosan nem tudjuk, mert nincs említve Jézus gyógyításai között, hogy Simon volt az a leprás, akit meggyógyított, de mivel hogy leprából gyógyult meg, és Jézus sok leprás gyógyított meg, ezért úgy hisszük, és különböző kommentárok, a szerzői, akik sokkal okosabbak, mint ahogy én itt elő tudom adni ezt, azt állítják, hogy ő, a Simon, a leprás, aki egyébként egy tehetős ember volt a faluban, Betániában, ő volt az, aki szervezte ezt a díszvacsorát Jézus tiszteletére. Tehát az ő lakásán, egy tágosabb helyen volt ez, és sokan voltak ott. És megemlíti az ige, hogy ott volt Lázár is Jézus mellett a vacsorán. Tehát egy nagy vacsora volt, egy nagy ünnep volt, és sokan eljöttek oda, nyilván a hivatalosak, meg még akik körülállták a házat, el tudom képzelni, hogy egy tömeg is volt ott a környéken, akik nagyon-nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy csak ugyan Lázár a negyednapos feltámadt. És zajlik a vacsora, megjegyzi az ige, hogy Márta a konyhán segédkezett a felszolgálással, mint mindig, mert Márta erről híres a Bibliában, az evangéliumokban, és Mária, a testvére, egyszer csak megjelenik a vacsorázók társaságában, és hoz egy alabástrom szerencét, egy alabástrom tartót. Maga az edény is nagyon értékes volt, mert abban az időben agyagból készültek az edények, de az alabástrom az egy különleges anyag volt. Egy kék színű porcelánszerűség. És ennek volt egy drága tartalma, az ige azt mondja, hogy drága nárdus olaj, erős illatú nárdus olaj volt a szelencében, legalább egy fontnyi, kb. Fél kiló, és megtöri ezt a szelencét, és ráönti Jézusra. Itt van egy kis probléma, mert János azt mondja, hogy a lábára önti. Ha megfigyelitek Márk 14-et és Máté 26-ot, ahol ugyanezt a történetet írja le a Szentíró, ott az van leírva, hogy fogja a szelencét, megtöri, és a tartalmát Jézus fejére önti. A görögben nincsenek vesszők a mondatok között. Nincs punktuáció. Csak folyik a mondat. Itt egy punktuációs hibát sejtenek a fordítók, mert lehetne így olvasni is, Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézust, és a lábát a hajával törölte. Jó, de akkor hogy a lábát, ha megkente Jézust a fejénél? Muszáj picit megállok ennél a kis technikai kérdésnél, mert van, akiket ez zavar. Engem is zavart, hogy igyekeztem megérteni. Szeretnék felolvasni a Zsoltárokból egy olyan passzust, a 133. Zsoltárban van ez, ha megtalálunk, ahol a Zsoltár író az egységről beszél. Hadd olvassam fel, mert nagyon szép. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsorul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse galériára. És akkor folytatja tovább, hogy odaküld az Úr áldást is. Örökké. És ez a kép jött elém, amikor próbáltam ezt összerakni, hogy nem arról van szó, hogy a Szentírásban itt egy tévedés van, hanem arról van szó, hogy János azt próbálja kifejezni, ő is ott volt, Máté is ott volt. Márk Péternek a tanúbizonyságát írja le. Tehát Péter is ott volt ezen az eseményen. És mind a hárman megjegyzik azt, hogy mit csinált Mária. Nem jegyzik meg azt különösebben, hogy milyen volt a feltámadott Lázár, milyen volt a vacsora, vagy e féléket. Nem, hanem 30-50 év múlva, János 50 év múlva írja az evangéliumát, miután megtörténtek az események. Idős korban, és arra emlékszik, amit Mária tett. Mária tehát megtörte ezt a szelencét, ráöntötte Jézus lábára, és annak a nagy tömegű olajnak, fél liternyi vagy fél kilónyi olajnak egy része leömlött egész Jézus lábáig. És akkor fogta a hajával és megtörölte. De ez csak egy technikai kérdés, amit érdemes tisztázni azért, hogy valaki ne jöjjön azzal, hogy téves a Biblia, és mást mond a Biblia, és nem tudták, hogy mit beszélnek. Nem. Ugyanazt látták. Ugyanaz történt. Csak a leírásban van egyfajta más megközelítés János részéről. János hozzáteszi, hogy Mária, miután ráöntötte Jézusra az olajat, még a lábát is megtörölte a hajával. De nem ezen van a lényeg, hanem azon, ami utána következik, a ház pedig megtelt az olaj illatával. Olyan erős volt ennek az olajnak az illata, hogy betöltött az egész termet. Ezt az olajat, utána néztem egy kicsit jobban, a nárdus olajat Indiából szerezték be. Ez egy nagyon drága befektetés volt abban az időben. Mindenki igyekezett, minden középosztálybeli, inkább azt mondanám, vagy alsó középosztálybeli család igyekezett beszerezni ezt a nárdus olajat ebben a mennyiségben, mert nem csak, hogy befektetés is volt, bármikor pénzé lehetett tenni, és ért nagy értéket, hanem ezt használták temetésre is, és használták testápolásra is. De nagyon óvatosan. Ha a korszokása szerint, ha megérkezett egy drága, vagy kedves, megbecsült vendég a családba, akkor a családfő maga vette elő a szelencét, és a szelence úgy volt kiképezve, egy nagyon vékony szája volt, és egy picit lehetett csak kiönteni belőle, és azt a cseppet, azt rákent a homlokára, a vendégnek, vagy a hajára, hogy illatozzon. És az a megbecsülésnek, a megtisztelésnek a jele volt. Ezért érdekes Máriának a tette, mert Mária olyan hálás volt a testvére feltámasztásáért, hogy él a testvére. Hogy úgy gondolta, hogy ő nem tud törleszteni semmit abból, amit Jézus tett érte. És akkor gondolt egyet, mi a legdrágább a családban? Mi az, ami az igazi érték a mi házunkban? Fogta azt az értéket, elvitte arra vacsorára, összetörte azt a szelencét, és az egészet Jézusra öntötte. Odaadta Jézusnak mindent. A legdrágábbat. Megértve azt, hogy ez összesen hasonlítható azzal, hogy a negyednapos testvéremet, aki halott volt, kihívta a sírból, és él, és itt van közöttünk, és örvendezhetünk neki. Összesen hasonlítható a kettő. De hogyha ilyen nagy dolgot tett Jézus velünk, a családunkkal, hogy valaki, aki halott volt, most él, akkor én mit tehetek Jézusért? Ez volt itt a kérdés. Ez feszegette Mária szívét. És arra jött rá, hogy ó, tudom, mit tegyek, akkor a legdrágábbat, amin van, azt odaadom neki, megtisztelem Jézust ezzel. Erről szól ez a történet. És többről is, mert mindjárt olvassuk tovább, hogy Jézus hogy reagál erre, de maradjunk egy picit ennél a gondolatnál. Azt látom, hogy ha valaki ilyen radikálisan és erőteljesen fejezi ki a háláját Isten felé, az mindig kihat másokra is. Annak mindig van egy hatása. Érdekes, a tudósok mondják azt, hogy az emlékeinknek a legtöbbje illatokhoz kapcsolódik. Tudtátok ezt? nem is látványhoz, illatokhoz. Megérzel egy illatot, és eszedbe jut 20 évvel ezelőtt valami, ami történt, mert akkor is ugyanazt az illatot érezted. Vagy szagot. János is így van vele. Előhozza ezt a történetet a régből, a múltból, és azt mondja, hogy az az est felejthetetlen, mert olyan illat volt ott, mindnyájan jól jártunk akkor este. Mert egyébként nem volt esélyünk ilyen illatot érezni. Ez a nárdusola illat, amit Indiából importálnak, amit a Nepál hegy lábánál egy növényből vonnak ki az illóolaját, és azt gyűjtik össze, és a sejem úton jön el egészen hozzánkig, és nagyon sok pénzt kell érte fizetni. Szóval ennek az illatát mi éreztük akkor este. És persze ebből következik az, hogyha áthozzuk magunk életére, hogy azt tud igazán ilyen radikálisan hálát mutatni, és imádatot, hódolatot mutatni Isten felé, akinek az életében Jézus Krisztus valamit, ami halott volt, feltámasztott. Ha feltámadt a lelked, és ha értékeled azt az életet, amit Krisztusban nyertél, és megéled annak az áldását és örömét, akkor önkéntelenül gondolkozol azon, hogy én mit adhatok Jézusnak. Én hogyan tehetem oda az én alabástrum szelencémet? Hogyan tehetek egy jót Jézussal? Mária értette, hogy mi következik pár nap múlva. Azt olvassuk az ígében. Persze van itt egy ilyen kis intermezzo Judással, azt se hagyjuk ki. Tanítványai közül az egyik, Judás Iskariótes, aki el akarta árulni, így szólt, miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem jutották az árát a szegényeknek. És aztán megjegyzi János, hogy nem a szegényekre volt gondja, hanem ő egy tolvaj volt, aki mindig lopott az erszényből. De így állította be. És Máté és Márk ugyanezt írják le, csak akkor nem kapcsolják Judáshoz ezt a mondatot, hanem a gondolatot úgy rávetítik a tanítványokra. Mindenki így gondolta. És ott háborog Judás, és ott háborognak a tanítványok is. Mert 300 dénárba került ez a kenet. 300 dénár volt egy embernek az éves jövedelme. És az egy nagy összeg. A mai számításaink szerint is egy embernek az éves jövedelme itt Amerikában, mi az átlag jövedelme? 40-50, talán 50, mondjuk 50 ezer. Jó, tehát 50 ezer dollár. Nem kis pénz. És ott méltatlankodnak, hogy 50 ezer dollár, hát hogy lehet itt pazarolni? Jézusra ráöntötte csak egy pillanat alatt. Oda 50 ezer dollár. Hát nem lehetett volna ezt a szegényeknek adni. Hát nem lehetett volna ezzel annyi missziós munkát végezni. Meg az evangéliumot hirdetni, meg mindenféle projekteket kitalálni. Nem lehetett volna. És tudjátok, mi az érdekes itt az, hogy pár nappal ezután Júdás 30 dénárért árulta el Jézust. 30-ért. Egy tized részéért. Egy havi fizetésért. Nem a szegényekre volt gondja. És Jézus védelmébe veszi Máriát, és ennél akarok azért megállni még egy kicsit, mert ez fontos. Azt mondja az Úr Jézus, hogy hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Ez a mondat hasonló mind a három evangéliumban, Márknál, Máténál. Hagyd békén, a temetésemre szánta. Annyira érdekes ez a mondat, mert ez arról szól, hogy Mária tudta, mi következik pár nap múlva. Mária megértette Jézus küldetését. Mária tudta, hogy a világ bűneiért jön meghalni Jézus. Mária megértette, hogy szükség lesz erre a kenetre. Mária előre készült Jézus temetésére. tudta. Érdekes, hogy a tanítványok nem tudták, pedig a tanítványoknak Jézus kijelentette háromszor is, legalább háromszor számoljuk az evangéliumokban, hogy az emberfiának fel kell menni Jeruzsálembe, ott a pogányok kezébe adatik, azok megostorozzák, keresztre szegezik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt annyiszor mondta Jézus nekik, de ők, mintha más világon lettek volna, nem fogták fel ezt. Mária viszont tudta. És azon gondolkodom, hogy honnan tudhatta. A Lukács 10-ben olvasunk arról, hogy miközben van egy ilyen jelenet, ahol bemutatja az evangélium Máriát és Mártát. Mártát úgy mutatja be, mint aki ott is szolgál, és a szolgálat az asztal körül nagyon fontos. Tehát én nem elítélőleg akarom itt Mártát említeni, nagyon fontos volt az. Persze ott volt egy kis feszültség a végén, Jézus fogadta azt, amit Márta tesz, de azért felhívta a figyelmet arra, hogy van valami fontosabb is. És Mária a jobb részt választotta, mert mit csinált Mária? Ült Jézus lábánál és hallgatta az igét. Ezt csinálta Mária. Máriáról ezt tudjuk. Mária megragadott minden lehetőséget, hogy figyeljen Jézusra. Tudjátok, hogy van egy korreláció, van egy kapcsolat, egy összefüggés a között, hogy mennyit nem hallgatod az ígét, és mennyire nem vagy hálás. A között, hogy mennyire vagy ott Isten igének a jelenlétében, és szívod magadba, és ezáltal mennyire fakad fel a hálád Isten felé, és a hódolatod. A kettő között van egy kapcsolat, amit nem lehet tagadni. Mária megértette Jézus küldetését, és Mária ráöntötte ezt az olajat Jézus testére előre. Ez egy olyan erős illat volt, egy Biblia magyarázatban olvastam ezt, nem magamtól találom ki, de hiteles Matthew Henry írja ezt, hogy olyan erős illat volt, hogy az embernek a bőrén napokig ott maradt. A ruháján, a bőrén napokig ott maradt. Hány nap volt innentől kezdve? Ez feltételezhetően hétfő este történt. A nagy héten. Hány nap volt egészen a keresztig? Kedd, szerda, csütörtök, péntek. Négy. Amikor Jézus levetkeztették és felfüggesztették a keresztre, ez az illat ott volt még. Ott volt. Ott volt a testén. Ezért azt mondja Jézus Máténál és Márknál is, hogy amíg az evangéliumot hirdetni fogják, ennek az asszonynak a tettét mindig hirdetni fogják. Mindig. Mert ő megértette Jézus küldetését, átélte Jézus küldetését, és kifejezte a háláját előre Jézus áldozatáért. Számomra az egyik legszebb történet az evangéliumokban. És csak azon kell ma, egyetlen gondolattal hagylak benneteket, meg magamat is, hogyha Jézus áldozatát megértetted, ha Jézus áldozatát érted, átélted, ha Jézus áldozata téged új helyzetbe tett, halálból életbe vitt át, akkor erősen gondolkozz azon, hogy mi a te áldozatod Jézusért. Hogyan áldozhatsz te neki? Hogyan mutathatod be a hódolatodat neki? Van, amikor szavakban tesszük ezt. És szép. Együtt éneklünk, együtt imádjuk az Urat, együtt imádkozunk. És van, amikor több szükségeltetik tőlünk. Legyünk készek mindenre. Mária nem gondolkodott sokat. Azt mondta, itt van ez az én kincsem, amit féltve őrzünk itt a családban. Legyen Jézusé. Legyen Jézusé. És az emberek megjegyzik. Mikor látnak ilyen áldozatot, megjegyzik. Megjegyzik. Ha jól emlékszem, Bakonszegen Az első szolgálati helyemen körzet volt. Ott láttam képeket a falon, mint ahogy minden imaházban régebbi képeket kiraknak, ilyen tablókat, emlékezve az ősökre, emlékezve a kezdetre. És ott volt egy asszony egy képen. És kérdeztem, hogy miért van itt ez az asszony? Ki ő? Ki volt ő? És elmondták a testvérek, hogy körülbelül 80 évvel ezelőtt, amikor az imaház épült, és elég nagy szegénység volt abban az időben, elakadta az imaház építés, mert kifogytak a testvérek a pénzből, és ennek az asszonynak volt egy nagyon szép háza a falu központjában. De egyedül volt, már özvegy volt. És azt mondta a testvéreknek, itt ez a ház, adjuk el, és abból be lehet fejezni az imaházat. De mi lesz veled? Azt mondja, én kimegyek a tanyáról, körülbelül 5 kilométerre a falutól van egy tanyánk is, és én ott fogok lakni, mert nincs szükségem erre a nagy házra. És oda tette az úr lábához a ház értékét, és felépült az imaház. Egy szép, impozáns imaház abban az időben. Mai napig emlékeznek erre a történetre. Sok mindenre nem emlékeznek, hogy mi történt az imaházban, meg az évek alatt, de erre emlékeztek. Mert ennek az áldozatnak az illata megmaradt. És ment tovább. És amikor csak felidézték, vagy csak ránéztek arra a képre, tudták, hogy így áldozott valaki Jézus Krisztusnak és az ő ügyének. Áldozat, hódolat, imádat, ez ennek a történetnek az üzenete. És ezt vegyük magunkhoz, és ezzel erősödjük meg, és legyünk olyanok, mint Mária, amennyire tehetjük mi. Imádkozz. Ha valaki szeretne hangosan is imádkozni, megkérem, tegye, és aztán befejezem. Amen. Amen. Azonnal megintett az Úr, hogy nem jól emlékeztem, nem Bakonszeg, hanem Hajdóbagos volt az a hely, ahol ez történt. Énekeljünk közösen befejezésről, és szolgáljunk az Úrnak a romlányunkat.